létünk legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. A Te nevedben, a magunk hasznára, épülésére, dicsőségedre vagyunk együtt. Köszönjük, hogy idehoztál bennünket, Te szólítottál, Te hívtál. Kérünk akkor Te beszélj velünk, szeretnénk rendelkezésedre állni, átadni önmagunkat a hallásra, veled való találkozásra. Amen. A 692-es dicséretet keressük ki, testvérek. A 692-es dicséretem a lapon van előttünk. Áldott az Isten minnyájunknak atya, ki az ő népét ím meglátogatta. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, keressük ki Isten igéjét a Cselekedetek könyve 8. fejezetéből, a 26. verstől egész a 35-ig terjedő verseket fogom felolvasni. A 32-től 35-ig terjedő versek a ma esti együttlétünknek, evangelizációnak az alapigéje. Hallgassuk az Úr szavát. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz. Kelj fel és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult, és íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve, olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek. Menj oda és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Akkor Fülöp odafutott, hallotta Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle. Érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt. Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvittetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől. Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amen. Szeretettel köszöntöm ma este és a testvéreket, és nagyon örülök, hogy ilyen sikos téli időben is vállaltuk, az idősebbeket meg különösen szeretettel köszöntöm, vállaltuk az elindulást, de reméljük, hogy nem csak földi elindulás, hanem lelki elindulás is történik. Ma van Mikulás napja, remélem, hogy mindannyian kaptunk valami ajándékot. Gondolom, senki nem kapott virgácsot. Isten meg akar bennünket ajándékozni, testvérek, Miklósnak az Istene, ami mennyi édesatyánk, sokkal nagyobb áldásokkal szeretne megajándékozni, mint holmi apró kicsi meglepetésekkel, bár azok se elvetendők, mindannyian örülünk kedvességnek, szeretetnek. Valakinek közöttetek megtérést hozott, valószínűleg nem fogja elfelejteni soha, hogy Isten megszólított, újból megszólított, helyreállított, megajándékozott az ő szabadításának az örömével. Isten neve legyen áldott, imádkozzunk, hogy sok ilyen ajándék történjen Mikulás napján is, meg majd ezután is. Ezen a héten egy éhes embernek a történetét olvastuk, láttuk, hogy hogyan indul el, mert aki éhes, az elindul, és az bármire képes, az éhes ember akár betörni is képes, és ezt meg kell érteni, de mit csinálunk a lelki éhségünkkel? menjünk el, keressünk, mert azt ígérte Isten, hogy aki keres, az mind talál, aki éhes, az enni fog kapni, akinek valami hiányzik az életéből, Isten azt hajlandó betölteni, de nem olyan dolgokkal, amikkel mondjuk éppen mi gondoljuk, azt lehet éppen soha nem adja meg, ami nem az ő akarata szerint való, de ad nekünk annál sokkal, de sokkal többet. Láttuk, hogy egy jómódú ember elindul imádni az Istent. Ez nagyon hangsúlyos volt ebből az igéből. Ha nem hangsúlyos, nem volt eddig hangsúlyos az ige hirdetésben, hadd legyen most előttünk, hogy imádni az Istent. Remélem azért szoktunk idejönni. Remélem, hogy ez az első osztályú, első rangú, rendű feladatunk, imádni, dicsőíteni az Istent. És az imádás és a csókolás a Bibliában nagyjából ugyanazzal a szóval van kifejezve, amikor azt mondja a Szentírás, hogy valaki imád valakit, márpedig Isten azt akarja, hogy csak őt imádjuk, és senki mást, még kifejezések szintjén se imádjunk valakit, akkor az azt jelentette, hogy letérdelt, a homlokával értette a földet, és a szájával csókolta a földet. A második Zsoltárban azt olvassuk, hogy csókoljátok a fiút. Csókoljátok a fiút, hogy el ne vesszetek az úton. Testvérek, Isten nem azt akarja, milyen hideg, rideg, távolságtartó módon, három lépés távolságban legyünk vele kapcsolatosan, hanem azt akarja, hogy igenis, közöttem egy szeretet kapcsolat legyen. Megvan ez. Ha megvan, nagyon adjunk hálát, és legyünk nagyon hálásak, hogy én már érzem, én tudom, hogy nem csak ott van, aztán ő vigyázza ezt a világot, hanem én úgy érzek iránta, mint az én mennyei apám iránt. Mert ez úgy van, atyánk, mennyei apánk. Mi atyánkban is így tanított Jézus bennünket. Kérdezd meg magadat, te, megdobban a szíved, amikor Istenre gondolsz, Jézusra gondolsz, vagy csak valamit kérünk tőle, hogy adj valamit. Na most ez a kereső ember elindul, és otthon, mármint az úton is, folytatja, gondolkodik, forgatja magában. Hogy advent időben emlékezünk az Úr Jézus fogantatásáról, születés előtti dolgokról a Bibliában. És ott azt olvassuk, amikor Isten szent angyala kijelentette Máriának, hogy te fogod megszülni, mert kegyelmet találtál. Te sem vagy büntelen, kegyelmet találtál. És akkor ezt olvassuk, hogy ezt az igét Mária szívében forgatja. Gondolkodik rajta. És gondolom, ameddig élt, soha nem felejtett el egészen biztosan, meg később a későbbi tanítványok is kérdezgették, hogy hogy volt az, drága Mária testvér? Hogy volt az, amikor az angyal beszélt? Nem sok embernek adatik meg ilyesmi. Hogy volt? Meséld már el nekünk. Ő végig a szívében forgatta. Na így forgatta a szívében ez a testvérünk is hazafelé a döcögős úton. Valahol az egyik gyülekezetben betlehemest készítettek a templomba, szokás ez némely templomban, és egy gyerek, aki a tavaly karácsonyban volt utoljára templomba, elment másik karácsonyba is, és kérdezi az édesapukáját hazafelé menet, hogy a Jézuska, a tavaly karácsony óta, ott van a templomban? Igen. És most is ott hagyták a templomba, ott hagytuk. Ott. A szamarak közt. Hát vigyük haza. Apuka, menjünk Jézuska után. Testvérek, nem úgy van ez, hogy haza kellene vigyük. Nem, mikor születik meg a szívedben, ne hagyjuk ott, ne zárjuk be a templomba. Miért zárjuk be a templomba? Vigyük haza. Mert ő elsősorban itt, bennem akar lakni. Miért nem visszük haza? Ez az ember viszi, hallottuk, Etiópiába haza azt a Jézust, akit megtalált. Vagy Jézus viszi őt. Most már nem is lehet tudni ezt pontosan. Mennek kettel együtt, mennek az Úrral hazafele. És mint egy frissen hitre jutott, vagy egy keresgélő ember, sok mindent nem ért a Bibliából. Szépen rendre nyílik előtt a Szentírás, nyílik az Isten csodálatos világa. Így voltatok ti is, nem? Én is így voltam. Egyre többet értettem meg belőle. Egyre több titok nyílott fel előttem. Most kiderül, hogy ennek a testvérünknek nem időtöltés volt ott az Isten tisztelet. Elmegyünk, mert el kell menni, ez a szokás, hogy megnézzünk, meghallgatunk ott valakit, hanem nekem ez életbe vágó kérdés. El szeretnék oda menni, mert én ott olyat kapok, olyat hallok, amit sehol másfele. Itt a mi országunkban kevesen ismerik, mert pogányok, de itt az élő Isten prédikálják, az élő evangéliumot hirdetik. Itt lehet vele találkozni. Olvassa, forgatja az úton a szívében, és azt mondta, hogy ez, amit én itt olvasok, hallottuk, a bárányról olvasott, ez igaz. A magyar ébredés történetnek egy nagyon mélyen szántó egyéniségét sokan ismerik itt közöttetek, vannak, akik lehet még személyesen, sőt több mint valószínűleg személyesen is ismerték Szikszai Béni testvérünket. Ő, amikor először kezébe vette a Szentírást, azt mondta, hogy ami ebben a könyvben van, ez igaz. Én erre ráteszem az életemet. És öregkorára visszaemlékezve azt mondta, nem bántam meg. Bár hamarabb, gyermekkorban jutottam hitre, de bár hamarabb rátettem volna az életemet. És mindenki közöttetek is, én is így gondolom, mindenki, aki megismeri a Biblia urát, Istenét, a bárány Jézus Krisztust, az egy se bánja meg, de jól tettem, a világ legdrágább döntése. Azt mondja, én döntöttem mellette, megköszönöm neki, hogy kiválasztott engemet, és hazamegy egy hálás ember. Nem egy elégedetlen, egy panaszkodó, hanem egy hálás ember. Most már tudom, miért élek. Erdélyben egy ferences pap gondolatait szeretni megosztani a testvérekkel. Lehet vannak, akik internetről már ismerik. Múltkor olvastam, és nagyon a szívembe vágott, sokfele elmondtam már itt közöttetek. Bőte Csapa írja az egyik írásában, fejezzük már be ezt a nyavajgást, ezt a panaszkodást. Ilyen panaszosan, ilyen siralmak között nem lehet gyermekeket nevelni, nem lehet családi életet élni, nem megyünk előre gazdaságilag se. Fejezzük már be ezt, hogy jaj, nehéz élet van, jaj, nehéz világ van, jaj, drágoság van. És ő mondja, hogy nem vesszük észre, soha ennyi cipőnk nem volt. Nekem sem. Soha ennyi ruhánk nem volt. Soha ennyi szép autónk nem volt. Ennyi luxuscikkünk nem volt. Soha ennyi információ, ennyi érték nem volt felhalmozva a Kárpát-medencében. Fejezzük be a panaszkodást. És ő mondja, nehéz a magyar emberek sorsa? És mondja, az biztos. 10-20 kilóval mindannyian többek vagyunk, nehezebbek vagyunk, mint kéne. Már nem rátok gondoltam. Azért fogyókúrázunk, mert nehezek vagyunk. Fejezzük be, adjunk hálát, és ott megy haza egy hálás ember. Megy haza egy hálás ember. Most már tudom, hogy miért élek. Tudom, hogy miért vagyok itt. Testvérek, nem figyeltetek fel, hogy a Biblia lényegét találja meg ez a testvér? És arra felfigyeltetek, hogy ezt senki nem mondta neki? Legyél szíves, olvasd el Ézsaiás 53-at. Ki mutatta meg ennek az embernek, hogy itt kell olvasni. Kezdő, hívő embereknek szoktuk mondogatni, hogy az evangéliumokat, főleg a János evangéliumával kezdjétek, az nagyon érthető, kezdő lépésekben nagyon segít. Ennek az embernek nem mutatta senki. És megtalálta, mert nekik csak az Ószövetség volt még, megtalálta az Ószövetség szívét. Én a Szentlélekre gyanakszom. Ti is arra gyanakszom? Én a Szentlélekre gyanakszom, hogy akit Isten kiválasztott, akivel Istennek terve van, annak ő megmutatja, hogy itt ezt, mert soha nem fog eltévedni. Eddig testvérünk mesélte nekünk fiatalabbaknak, hogy amikor a börtönben volt, akkor ott valaki egy őrültnek nevezett, úgy beszélték, mert nagyon olyan természetű férfi hitre jutott. És egy pár nap múlva elvitték mellől, és lázadozott ez a testvérünk, hogy uram, hát miért engedted meg? Hát ezt igazán, na ezt rosszul csináltad, Istenem. tudunk, adunk mi ötleteket az Istennek. Na, nem jó, ez nem jó volt. Miért vitted el? Hát most jutott hitre. Hát megszabadult, részek olyan boldogan aludt, soha nem aludt már 10 éve ilyen boldogan. Miért vitték el? Miért engedted meg, hogy átvigyék egy márcellába? És azt mondta neki az Úr, nem szégyelled magadat. Hát te vezetted hitre. Nem te vezetted hitre. Ne félj tőle, bízd rám, én a másik cellába is Istenem maradok neki. Te csak imádkozzál, te csak tegyed a dolgodat, ne képzelj már te magadról éppen olyan sokat. Ennek a testvérünknek is, a Szentlélek úgy kinyitotta. Nem tudom, hogy milyen rendszerint, te csak úgy felnyitotta, vagy feltekerte az Ézsaiás tekercset, és megtalálta a lényeget. Mert másképpen, ha nem a Szentlélek vezet bennünket, akkor a Bibliában is eltévedünk. Mert az olyan, mint egy labirintus. Ha nem az Isten lelke magyarázza nekünk az írásokat, eltévedünk. Én valakinél voltam látogatóban, nem a ti gyülekezetekből való, és elmondta, hogy ott ők, az ő családjukban van valaki, aki a következő módon érvel. Miért kell dolgozni? Nem fogok dolgozni. Meg van írva a Bibliában, ugye, hogy az Isten az égi madarakat is eltartja. Na ez az, amikor valakinek az ördög magyarázza a Szentírást. Igaz, meg van írva, de az is meg van írva, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Az ördög kimagyarázza, félre magyarázza a Bibliát. Senki nem tudja úgy magyarázni, és úgy félre magyarázni a Bibliát, mint a gonosz. És azt akarja, tévedjünk el. Ebben a labirintusban valamit kihámozunk. Egyszer valaki, aki nagyon jól ismert az egyik gyülekezetünkben a Bibliát, eljön hozzám és megkérdezte, hogy hány angyal van az égben. Mondom, én nem tudom. Ez olyan lényeges, majd meglátjuk, ott leszünk. Hát ő olvasta a Bibliában, hogy hány százezer angyal, és mondta a pontos számot. Mondom, ez lényeg, de ez nagyon fontos. Hogy ő káronkodott, az előtt nap hallottam az utcán káronkodni, hát arról már ne beszéljünk. Értitek? Eltéved az ember. Jó lenne talán így olvasni a Szentírást, hogy Uram, ne tévedjek el. Az ige olvasásban is, az ige magyarázatban is, a vallás dolgaiban is ne tévedjek el. Szeretnék, ha te vezetnél engemet. Te magyarázzad nekem az írásokat. Miért tévedünk el? Mert ez a természetünk. Ez a természetünk. Mi eltévedünk. Ha Isten nem fogja meg a kezünket, nem vezeti a gondolatainkat, akkor valami butaság lesz belőle, valami hamisság jön ki belőle, és mindenre találunk, nem de magyarázatot. Vasárnap reggel készül egy fiatal család a templomba, a gonosz tördeli a kezét, hogy lehetne megakadályozni, különösen, hogy most úrvacsoraosztás is lesz. Közös úrvacsorázás, most valamit kell. És elmondta a fiatalasszony, hogy pillanatok alatt, siessünk, pillanatok alatt összevesztek. Még fel kell venni egy kabátot, még nem találom, miért nem találod? Összevesztek. És nem jött egyik sem. Egyik megsértődött, a másik hangosabb volt a kelleténél. És a sátán meg tördele a kezét, hála Istennek, sikerült összezavarni őket, sikerült elvenni a kedvüket, sikerült valamit, ami egyenes lett volna, ami szépen ment volna, sikerült összekuszálni. Mert ez az ő természete. Emlékeztek, úgy van megírva, hogy egyenességben járjunk. Minden tekintetben. Az ő természete meg az, hogy labirintusban, így. Huntutságban, hamisságban. Ne legyünk őszinték, ne legyünk egyenesek. Ezt kavarodjunk össze, tévejedjünk el. Most kérdezem szeretettel, te szeretsz egyenességben járni? Ez a zsidókhoz írt levél 12. részében van megírva, hogy lábatokkal egyenesen járjatok. Nem össze-vissza. Itt vagyunk a templomban. De kérdezem szeretettel, vajon hol vannak a gondolataink sokszor? Higgyétek el, nem tudom az én kollégáim, hogy szoktak, de sokszor a szószéken is elmennek a gondolataink. Én azért jegyzetelek magamnak, hogy másképp elmennek a gondolataink. De sokan mondták a testvérek közül, akik hallgatják az ige hirdetést, hogy egy mellékes gondolat úgy elviszi, már nem is itt vagyok. Már nem vagyok itt. Hol vannak a gondolataink? hol van a szívünk, hol van a lelkünk. Egy misszionárius a benszülöttekkel megy a hegycsúcs felé, viszik az evangéliumot könyvekkel, irodalommal megpakolva, és az adott pillanatban a benszülöttek megállást rendelnek. Álljunk meg! Hát miért? Hát még alig indultunk el. Hát még sok van. Menjünk, próbálták noszogatni őket. Miért álljunk meg? Mert elmaradt a lelkünk, mondják a benszülöttek. A lelkünk elmaradt, hátra maradt. Mi előre siettünk, a lelkünk hátra maradt, képzelik ők. De vajon nem maradt el a lelkünk, testvérek? Előre szaladt a technikánk, előre szaladt a gazdaságunk, előre szaladt az autónk. Lelkünk hol döcög? Előre mentünk sok mindennel, jutottunk valamire, és lehet a hitem még ott van, mint mikor konfirmáltam. Hogy ott van az 50-es években, mikor hitre jutottam. Még ott hát, egészen elmaradva. Sokan emlegetik nekem, hogy mikor én még 30 évvel ezelőtt hitre jutottam. De még ott van azóta, és egy helybe topog. Nem jutott előre. Ti előbbre jutottatok? Növekedtetek a Krisztusban? Az egyik levélben az van megírva, hogy sok drága dolgot jelenthetnék ki nektek, de hát nem tudjátok, nem vagytok képesek felfogni. Mert ott a gyülekezetbe bejöttek valami tévelygők, és ott butaságokkal kellett foglalkozni, helyre tenni, és Pál biztosan fontosabb dolgokat is kijelenthetett volna a gyülekezetnek, elmondhatott volna, drága dolgok maradhattak volna ránk, de ott apró, semmi dolgokkal kellett foglalkoznia. Elmaradtak. Már kellett, már ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek. Ez idő szerint misszionáriusoknak kellene lennetek. És nem lettetek, elmaradtatok. Kérjük el az Istentől a tovább lépést, hogy ne ilyen labirintusban, itt-ott, lemaradva ácsorogjunk a hit útján. Na menjünk előre bátran, testvérek. Most képzeljük el, hogy milyen labirintuson ment keresztül az Isten báránya. Le van írva itten, hogy vitték a mészárszékre, meg mint juhot vitték megnyírni. Képzeljétek, húzták, vették, cibálták. Ott le van írva a pasió történetben, hogy fogták Jézust, vitték Jézust, húzták Jézust, leesett a földre, felemelték. Úgy gondoltátok, mind kellett az Isten bárányának keresztül mennie? Vajon miért? Azért, hogy engem megtanítson egyenességben járni. Azért, hogy az én életem értelmét megtaláljam, hogy én növekedjek. Tudsz örülni ennek? Tudunk örülni ennek, hogy az Isten azt akarja, hogy az övéi legyünk, de egyre jobban. Ő bement a pokolba, leszállt a kárhozatba azért, hogy engemet onnan kihozzon. Azért szállt alá, azért ment le, hogy én ne maradjak ott. Azért járhat, aki jár egyenességben közöttünk. Azért járhat, mert ő utánunk jött, és ő megtanított, és ki taposta előttünk az utat. És ha ebben járunk, akkor áldjuk az Istennek a szent nevét, és kérjük el tőle, hogy Uram, én egyenességben szeretnék, a nyomodban szeretnék járni, és másokat is erre elvezetni, másokat is segíteni, hogy ebben járjanak olyan sokat, tévelgő ember, olyan sok a hátratekintő ember, az egy helyben ácsorgó ember, magában néző ember, keshergő, panaszos ember. Menjünk előre, növekedjünk benne. De különösképpen azokért, akik meg azt se tudják, hogy mit jelent a karácsony, mit jelent az, hogy hit. Sokan nálunk a gyülekezetben azt mondják, hogy azért járnak, hogy azért tartoznak oda, hogy majd legyen, aki eltemesse őket. Azért fizetünk is, hogy majd harangozzanak. Ennyivel megelégesznek emberek Erdélybe sokszor. Ennyi elég. Hogy az Isten ezt a pikkelyt vegye le az emberek szeméről, hogy itt életről van szó, nem vallásoskodásról van szó, nem templomba járásról van szó, hanem életről. Kihozzon bennünket a halálból az életre. A Michigan tón egy tavon egy vihar támadt, egy hajó felborult. Sokan a tóba estek, és egy jó úszó fiatalember beugrott, és ott egymás után mindjárt kettőt is magával hozott, kirántott. És amikor kijött, akkor vette észre, hogy hát ott még vergődnek. Gondolkodás nélkül visszaugrott még egyszer. Azt is ki kell hozni. És azokat még egyszer kihozott, vagy kettőt. És látta, hogy még mindig vergődnek. Sokan vannak még, ott fognak elpusztulni. Ugorjunk be még egyszer. És már mondogatták, hogy ez már Isten kísértés. Nagyon vigyázzál, drága barátom, mert esetleg most már ki vagy fáradva, valaki magával ránt, aztán te is ott fogsz elpusztulni. Hát nézzétek meg, még mindig vergődnek. És visszaugrott még egyszer. És azt mondják, hogy 17 embert hozott ki. És akkor már szinte a vég kimerülés határán ott feküdt a parton, és megdöbbenve nézte, hogy ott emberek még vergődnek, emberek süllyednek el a hullámsírba. És mondották neki, hogy most már te igazán megtetted a magadét. De emberek pusztulnak el. Higgyétek el, az örökké valóságban is csak az fog fájni nekünk, testvérek, biztosan így gondolkodunk mindannyian, remélem, hogy emberek pusztulnak el, nem mentettünk eleget, nem tettük a dolgunkat. Isten azért tett oda, hogy te tudsz úszni, te ismered a hit titkát, te tudod, mit jelent a tisztaságban, az egyenességben, az őszintességben, a szeretetben való járás. Akkor nem hagyhatom, hogy a másik elfulladjon, belepusztuljon. Akkor nekem fáj az, hogy ő úgy él, ahogy él, hogy tengődik, vergődik egyik házasságból a másik, de viszi a maga problémáját tovább. Hogy úgy olyanok a gyermekei, amilyenek, az én gyerekeim, olyanok, amilyenek, fájnak, szeretném őket kihozni. A báránynak ez a természete. Embereket menteni, menteni, menteni. Egy hajó, egy mentő hajó viharba keveredik, és már majdnem visszafordult, a legénység fellázott szinte a kapitány ellen. Most már forduljunk vissza, lehetetlen, veszélyben van a hajó. És azt mondta, minket kérem szépen, menteni küldtek. Nem fordulunk vissza. Ez a mi dolgunk, menteni embereket. Milyen jó lenne, ebből az evangelizációból ennyi maradna, embereket menteni. Fülöpnek a természet, embereket megszólítani, hívogatni Jézus Krisztushoz, élő hitre. És ennek az első számú közege a csend. Bármilyen furcsa. Isten igében itt az van megírva, hogy mint a bárány, amely a nyírója előtt néma, vagy amely, mint jóak, melyeket a mészárszékre visznek, csendben van. Nagyon furcsa, nem? Hiszen amikor mentésről van szó, akkor általában elvesztik az emberek a fejüket, akkor kiabálás van, sírás van, visítás van. És itt a bárányról az van, hogy ő csendben van. Testvérek, nem tudom az Isten népében, az itteniben mennyi a csend, nem tudom a te szívedben mennyi az igazi csend. Amire azt lehet mondani, hogy most nem zavar semmi. Most imádkozom, most el vagyok foglalva. Most a szívemben kiáltok fölfelé. Úgy gondolom, hogy sokat beszél az ember. Sokat kiabál. Egy édesapa a gyermekei között rendet akar teremteni. Csend legyen! És oda szóltak a gyerekek. Hát apuka, hogy legyen csend, ha te kiabálsz a legjobban? Nem? Csend legyen. Ordít, hogy csend legyen. És én ordítok a legjobban. Mennyi hangoskodás, mennyi nyugtalanság van. Gandhi, ez a híres indiai atyafi mondotta, hogy ha igazad van, akkor megengedheted magadnak, hogy csendbe legyél. Ha nincs igazad, akkor meg nem engedheted meg magadnak, hogy kiabálj. Ha igazad van, akkor te csendbe lehetsz. Akkor miért veszted el a fejedet? Úgy teremt csendet közöttünk a mennyei király, az Isten báránya, hogy ő csendben van. Az egyik ismerősöm, akinek 7 gyermeke volt, nagy család, ilyenkor még azt is megérti az ember, hogy zaj van, vagy kiabálás van. Akkor a gyerekek kiabáltak, hangoskodás volt a házban, ő csendben elkezdett énekelni egy zsoltár, de nagyon-nagyon, alig hallhatóan. És az anyuka mindig így figyelmeztette a gyerekeket, apu zsoltárt énekel. Tudjátok ez mit jelent? És figyelmeztessétek egymás zsoltárokban, dicséretekben, lelki énekekben. És a gyerekek értették, hogy most csend legyen. Testvérek, a bárány Jézus énekel itt közöttünk. Ő szólal meg közöttünk. Ő van itt közöttünk. Hogy csend legyen. És ahol ő szól valamit, ott én úgy gondolom, meg úgy tapasztalom én is, ott az embernek a lelke átveszi a mennynek a hangulatát, ott békesség lesz. Csend lesz. A szívem se zakatol, elfelejtek mindent, ami kint van, ami zavart engemet, minden zavaró tényezőt kikapcsolok. Pedig a bárány, akit nyírnak, hát az nem kis dolog. A bárány, akinek vágják késsel a nyakát, az nem kis dolog. És csendben van. Ez az ő természete. Most falvakon sokfelé disznó sírás hangzik, disznóvágások korszaka következik. Ott rettenetes visítás van. De amikor jártatok már, láttatok már bárányokat vágni? Ott olyan csend van. Egy sírás nincs. Vágják a nyakukat és némák. Az Isten báránya néma volt. És ezt adja nekünk is. Nem tudom, hogy mi az, ami a te életedben azt mondod, hogy nem bírom, ezt már nem lehet épésszel kibírni. Mi az, amire azt mondod, hogy ezt már nem lehet kiabálás nélkül elviselni. Jézus nem mondott ilyet. Jézus azt mondta, igaz, hogy a nyakamat vágják, de én most úgy el vagyok foglalva, nekem most annyi a dolgom, azért, hogy imádkozzon értünk. Imádkozott azért, hogy aki zaklatott, aki nyugtalan, akinek zakatol a szíve, nem találja helyét, békessége legyen. Így vitte fel a minden békételenségünket, haragunkat, mérgünket a Golgotai keresztfára. Így vitte fel, hogy nekünk békességünk legyen, gyógyulásunk legyen. Kívánom, hogy ezt a mennyei békességet vigyük haza az otthonunkba, hogy az otthonunk is a mennynek a levegőjét hordozza. Amen. Keressük ki a 225-ös dicséretet, testvérek. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennek és földnek szent teremtőjének. Hajtsuk meg a fejünket, és könyörögjünk. Mennyei királyunk, úgy vagyunk itt előtted, mint aki előtt minden embernek nyitott a könyv az élete. Ismersz bennünket, tudod, kik vagyunk, honnan jöttünk, és nem szeretnénk tagadni előtted semmit, hiszen te ismered igazán a szívünket, mint hogy minden ember szívét. Úgy vágyunk arra, hogy egyenességben, tisztaságban kövessünk téged. Te látod, hogy mennyi energiát elvesz az, amikor görbe utakon járunk, amikor magyarázkodni kell. Köszönjük, hogy ez az ember megtalálta az igét, nem tévedt el, és köszönjük, hogy nem csak az igét, hanem az élet értelmét is, a tisztaságot, a szeretetet is megtalálhatja az, aki megtalál téged. Köszönjük a Szentlélek vezetését, köszönjük az igét, köszönjük az igében talált erőt, világosságot, és az igének az urát, ami urunkat, Jézus Krisztust. Kérünk, magyarázzad nekünk az írásokat. Szeretnénk, urunk, érteni. Nagyon hálásak vagyunk, hogy hirdetik az evangéliumot. Hadd könyörögjünk ma este minden helyért, ahol az evangéliumot hirdetik templomokban, kórházakban, rádióban, televízióban, interneten. Áld meg ezeket a csatornákat, és engedd meg, hogy ne hiába szóljon a te evangéliumod. Kérünk téged, aki ismersz bennünket, és tudod, hogy mikkel, milyen dolgokkal van, sokszor méreggel van a szívünk tele. Töltsd tele bennünket mennyei békességednek minden örömével. Hálát adunk neked, Urunk, hogy itt vagy közöttünk. És ha te ott vagy, a te békességedet kiáraszthatod ránk, és szeretnénk úgy hazamenni, vigyünk téged, egy új ember, egy mennyei levegővel feltöltekezett ember megy haza. Jézusért kérünk, hallgass meg. Amen. Mondjuk el együtt az Úr imádságát, testvérek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A hirdetéseket hallgassuk meg, testvéreim.